Jó estét kívánok! A Lélektan és a Kabala kurzus harmadik előadásán vagyunk. És az előttünk levő kérdőivel együtt megpróbáljuk egy kicsit átismételni, hogy miről is volt szó az előző alkalommal. Megpróbáltunk egy kicsit a rosszról beszélni, ugye ahhoz, hogy a bennünk levő rosszal való kapcsolatot, vagy bánásmódot egy kicsit jobban megértsük, ehhez kénytelenek voltunk alaposan megnézni azt, hogy mi is az a rossz, és hogy a zsidóság, hogy, illetve a kabala hogy tekint a rosszra, mi a teendő a rosszal, mi a feladat, hogyan kell vele bánni. És ugye azt mondtuk, és itt ez a válasz az első kérdésre, hogy mit tart a zsidó vallás a világban lévő rosszról. Hát alapvetően azt tartja, hogy nincs rossz, mert a rossz is valamilyen szinten jó, ugye arról beszéltünk, és itt mindenféle idézeteket is említettünk, bibliai idézeteket, amiből kiderül, hogy a zsidóság szerint minden, ami a világon történik, az Istentől származik, és mint ilyen igazából nem egy semmi sem rossz, hanem maximum mi nem érezzük azt, hogy ez hogyan jó. De hinnünk kell, vagy meg kell próbálni hinnünk abban, hogy ez is valahogy jó, vagy jóra vezet. Ezzel együtt az, hogy néha nem vagyunk elégedettek a sorsunkkal, arra késztet bennünket, vagy mások sorsával, arra késztet bennünket, hogy panaszt emeljünk Isten felé, ez belefér ebbe a történetbe, illetve az is, ugye az is egy abszurdumnak tűnt első ránézés, egy paradoxonnak, hogy hogyan lehetséges, hogy egyáltalán imádkozunk azért, hogy jobbá váljon a sorsunk, amikor ha azt mondjuk, hogy minden jó, akkor mi értelme van imádkozni azért, hogy jó legyen? Hát ez nem csak, hogy nincs értelme, hanem még eretnekségnek is tűnik, mert ha azt mondod, hogy minden jó, akkor miért imádkozz azért, hogy legyen jó, amikor már most is jó? És erre azt mondtuk, hogy ezzel semmi probléma nincsen. Ki az, aki először panaszkodott Istennek a világ igazságtalanságáról? Hát a legnagyobb hívő. Mózes, ugye, aki amikor a fáraóhoz küldte Isten, akkor nem úgy történtek a dolgok, ahogy az kellett volna. És látjuk, hogy ezzel semmi probléma nincs. A panaszemeléssel semmi probléma nincs. Sőt, arra is kitértünk, hogy ha már valakinek nem tetszik, ha valaki értetlenben nézi a világot, és azt mondja, hogy hogy lehet, hogy a világban ennyi igazságtalanság van, az egy kis gondolkodás után rájövünk, hogy ez mindenképp egy hívő ember kell, hogy legyen. Mert egy nem hívő ember számára egyáltalán semmiféle logikai probléma azzal nincsen, hogy a világ igazságtalan, miért kéne, hogy igazságos legyen. Semmi logika nincs benne, hogy igazságos legyen. Az egyedüli logikai elvárás, vagy egyedül akkor lehet egy ilyen logikai elvárás, hogy a világnak igazságosnak kéne lenni, hogyha hiszünk abban, hogy van egy mindenek fölött álló természet fölött álló, korlátok nélküli, erkölcsös, jó, mindenható valami, amit Istennek nevezünk, és akkor nem értjük, hogy hogy lehet, hogy ezzel együtt mégis vannak rossz dolgok a világon. Hát ezzel semmi probléma nincs, hogyha panaszkodunk. De arról is beszéltünk, hogy hát igen, akkor mit jelent az, hogy imádkozunk, vagy mit jelent az, hogy kérjük, hogy jobb legyen a sorsunk. Hát ez azt jelenti, hogy azt mondjuk Istennek, hogy rendben, hogy ez így jó, mi ezt elhisszük, de azt kérjük, hogy úgy legyen jó, hogy ezt mi is érezzük. És akkor arról beszéltünk, hogy milyen fajta, ugye itt a válasz a negyedik kérdésre is, hogy hát miért mondja a zsidó mindig azt, hogy hála Istennek, mert független attól, hogy jó vagy rossz a sora, ugye tisztában van vele, hogy az Istentől jön, és azt láttuk, hogy azt mondja Rabbi Akiva, hogy Sémsem a Varchinala Toiva, hogy ugyanúgy, ahogy a jóért meg kell köszönni, áldani kell Istent, hasonló módon a rosszért is áldani kell Istent, akkor is, ha nem értjük, hogy ennek hogyan van értelme. Ez a válasz a negyedik kérdésre. Arról is beszéltünk, hogy milyen fajta rosszakról beszélhetünk, és azt mondtuk, hogy hát milyen fajta rossz van, vannak azok a rosszak, amelyek egy természeti csapás, vagy tehát az ember akaratától, vagy az ember hatáskörétől függetlenül történő rosszak, illetve van az a fajta rossz, ami egy embertől függ. Tehát egy rossz embernek egy rossz cselekedete, vagy önmagunknak igazából a rossz cselekedetei. Ez a két fajta rossz, amiről mi beszéltünk. És igazából van egy harmadik is, amire ma fogunk igazán rátérni, az a rossz, ami Isten szemében tiltott. Tehát az Isten szemében tiltott dolgok. Hát igazából érinti ez azt, amit az előző kategóriát, hogy az a rossz, amit valaki rossz Tehát egy ember rosszat csinál, az is rossz. Ezek a fajta rosszak, amiről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy valamilyen módon minden, ez a rossz is valahogy Istentől származik. Tehát a bennünk levő rossz is Istentől származik. Milyen két történetet említettünk a velünk történő rossz kezelését illetően? Mi volt ez a két történet? Emlékszünk, kivel történt ez a két történet? Kivel? Akiva rabival és Nahummal. Nahummal. Ugye a történet, az egyik történet úgy szólt, hogy Akiva rabbi azt mondta, hogy nem jutott be a városba. Így van. Így van, rabbi a története úgy szólt, hogy neki egy kis kára volt, de nem bosszankodott miatt, hanem azt mondta, hogy ez is jóra vezet, és aztán kiderült, hogy valóban végülis egy nagyobb kártól menekült meg. Nahum története ezzel szemben arról szólt, hogy miről szólt Nahum története? Igen, a kincsek homokra lettek cserélve, és erre azt mondta, hogy ez is jó. Nem azt mondta, hogy ez is jóra vezet, hanem azt mondta, hogy ez is jó. És valóban kiderült, hogy végül ez egy ilyen csodálatos homok volt, ami nyilakká változott a következő római hadjáraton, és a rómaiak eznek nagyon örültek. Tehát valóban jó volt, hogy kicserélődött ez a kincs homokra. Mi volt a különbség a két történetben között? Tehát a kétfajta felfogás, amit Akiva rabbi viselkedése, és amit Nahum viselkedése tükröz. Mi volt a különbség a kettőjük között? Így van. Az egyiknél, Nahumnál, Nahum nem azt mondja, hogy kezdjük a másiknál. Akiva rabbi azt mondja, hogy ez rossz, lehet, hogy egy kis rossz, de ez jóra vezet majd. Ez egy olyan, a megtűrendő rossz, mert enélkül nem lesz a jó. Nahum egy szinten följebban is azt mondja, hogy ez önmagában jó, csak egy lehet, hogy még nem értem, hogy hogyan jó. Ez nem egy rossz, ami jóra vezet, hanem ez önmagában is jó. Ugye, mert Nahumnál valóban a maga a homok, és az azzal való kellemetlenség volt a jó, nem pedig a homok vezetett valami jóra. Nem így, aki varabinál, akinél az a kellemetlenség vezetett jóra, hogy eltűnt a kecske, a szamár, meg a kakas, meg a lámpás kialudt, de ez kellemetlen volt, de megmentette egy nagyobb kellemetlenségtől, hogy nem posztották ki teljesen, és hát ugye.
Igen.
Jó, hát röviden összefoglalva ez volt a tegnapi, vagy nem tegnapi, két héttel ezelőtti anyagunk, és akkor most térünk rá a mai témára, és akkor ki is osztanám a mai forrásanyagot, ami egy kicsit bőlére sikeredett. Annyi baj legyen. Tessék továbbadni akkor, ne? Nem, van nálad kettő, mert a többieknek két oldalas, de lecserélhetjük a gondolat. Üzlet. Egyet kettője. Jó, akkor hát nézzük meg. Ugye eddig az előző órán elsősorban, amikor a rosszról beszéltünk, akkor arra tettük a hangsúlyt, hogy az a rossz, ami velünk történik, azt hogyan kezeljük. Tehát minket igazából nem is ez érdekel most, hanem azt, hogy hogyan kezeljük azt a rosszat, ami bennünk van. Amikor azt mondjuk, hogy a rossz az igazából jó, tehát hogy igazából nincs is rossz, akkor ebbe az is beletartozik, az a rossz, ami bennünk van, az a rossz is valahogy valamilyen szinten jó, és jóra vezet. Nézzük is meg egy pillanatra, hogy hogyan is van itt fölépítve a zsidóság szerint a világ. Ugye úgy van fölépítve, hogy az ember megszületik, van benne egy isteni lélek, próbára van téve. Úgy van próbára téve folyamatosan, hogy az isteni léleknek ugye ott a másik oldala a test, amely különböző dolgok által ugye vonzódik a világhoz, amiből vétetett, a porhoz, amiből vétetett vonzódik, és azzal kapcsolatos élvezetekhez, és emiatt különböző dolgok kísértésébe esik, ezek között vannak olyan dolgok is, amelyek kifejezetten, amelyeket Isten megtilt a számára. Hát önmagában ez a fajta élet, itt ezen a földön, érthető, hogy mondjuk miért jó. Az érthető, hogy az jó ebben, hogy utána, hogyha kiállja a kísértéseket, és kiállja a próbákat, akkor ezáltal megerősödik. Ugye erről is beszéltünk, hogy a próbatétel az milyen fontos. Beszéltünk arról, hogy a próbatétel, ugye Ábrahámnak is 10 próbatételen kellett keresztül mennie, és ez nem egy ilyen verseny volt, ahogy most akkor kiállja a versenyt, akkor megérdemli, hogy ő legyen az igazi, hanem ez egy megerősítési folyamat volt. Beszéltünk arról is, hogy a próbatétel és a csoda, illetve a megemelkedés szó az mind egy rokon tőből származik, ezért, mert a próbatétel által erősödünk meg. Most azt kéne egy kicsit jól megnézni, hogy a zsidóság szerint hogy is van ez a bennünk lévő rossz, és a test, a bennünk lévő rossz, ez részletesebben, vagy részleteiben hogyan kezelhető, és van esetleg különbség rossz és rossz között, meg eleve mire építjük azt, hogy mire mondjuk azt, hogy valami rossz, tehát hogy föl kéne állítani ez valamilyen elméletet, ami alapján mindig meg tudjuk határozni, hogy valami jó, vagy valami rossz, mert ez is egy nagy kérdés, ugye, és talán a legnagyobb kérdés mindig, hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy az attól fogva, hogy az ember először vétkezett, ettől fogva a jó és a rossz keveredik, és a világ teli van jó, ez a jó és a rossz tudásának fája, és ezért a világ teli van jó és rossz, és nagyon nehéz, mindenben van egy kis jó, meg van egy kis rossz, és nagyon, rossz, nagyon nehéz eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ezt is, itt is kéne valamilyen iránymutatás, hogy mi a jó és mi a rossz. De mielőtt ebbe belemennénk, ugye arról beszéltünk, hogy a rossz az igazából jó, és végül is érthető, hogy a bennünk lévő rossz. A bennünk lévő rossz ösztön hogyan jó, mert ez az, ami minket próbára tesz. És erre az első forrás itt a példabeszédekből van, ahol azt mondja, hogy ökrök hián tiszta a jászol, de termések bősége a marha erejében van. És erre a példabeszédekből, erre a kabala azt mondja, hogy termések bősége a marha erejében van, de a marha ereje, ez a bennünk levő állati ösztönlélek. És hogyan van termések bősége? Akkor, hogyha ezt az állatot, a bennünk levő állatot is be tudjuk fogni a nemes célok érdekében. Akkor igazán bőséges a termés, akkor igazán bőséges az Isten szolgálat, az Istenhez való közelkerülés, hogyha nem csak a jó oldalunkkal közelítjük meg Isten, nem csak az isteni lélek vágyódik Isten felé, hanem a rossz oldal is valahogy be van fogva ebbe a munkába. Erre van ez a híres magyarázat a Zohárban, és ez a Talmudban is említve van, hogy az ember, amikor azt mondjuk a Halad Izrael imában, hogy szeresd örökkévalót teljes szíveddel, és ezt már említettem, a szíveddel az furcsa módot, nem lipha, hanem levafha, ez olyan, mintha magyarul azt mondanánk, hogy szeresd örökkévalót teljes szíveddel, tehát így meg van duplázva, és erre azt mondja a Talmud, hogy teljes szíved azt jelenti a jó ösztönöddel is, és a rossz ösztönöddel is. Valahogy ezt a rossz ösztönt is be kell fogni ebbe a munkába. És nézzük meg, hogy mit mond a Zohár a rossz ösztönről, egy milyen szép és részletekbe menő példával jellemzi nekünk a rossz ösztönt. Megkérnék valakit, hogy olvassa föl nekünk ezt a részletet. Vállalkozom?
Volt egy király, akinek volt egy egyetlen fia, akit borzasztóan szeretett. Nagy szeretetében megparancsolta neki, hogy ne érintkezzen kénynővel, mert minden férfi, aki kénynővel érintkezik, nem érdemli ki, hogy a királyi palotába lépjen. A király házában pedig volt egy nagyon szép teremtésű és jó alakú kénynő. Egy nap a király azt mondta, szükséges felmelegíteni a herceg szeretetét irántam. Hivatta azt a kénőt, és azt mondta neki, eredj és csábítsd el a fiamat, hogy felerősödjön szeretete irántam. Mit tett az a kénő? Elment az ifjú után, és megpróbálta megölelni, megcsókolni, és mindenféle csábításokkal elcsábítani. Ha a fiú hallgat az apja szavára, akkor elkergeti, nem hallgat a kénynőre, és elküldi. És ha így lesz, akkor a király megfogja a fiát, és felemeli a királyi palotába, és mindenféle ajándékot ad majd neki, és nagyra értékeli őt. Na már most ki okozta mindezt a jutalmat a hercegnek? Annak a kénynőnek a félelme. És annak a kénynőnek jár ezért dicséret? Hát persze, hogy dicséret illeti minden oldalról. Egyrészt, mert teljesítette a király parancsát, másrészt, mert mindazt a jót eredményezte annak a fiúnak, és a királynak mindazt a szeretetét ő feléje. És ez az, amit az írás mond, és látta, hogy íme nagyon jó, jó az élet angyala, nagyon a halál angyala.
Ugye a példa az egyértelmű, tehát a királynak próbára kell tenni a herceget, és ehhez szükség van egy ilyen valamilyen rosszra, akit ott be kell vetni. Ez a rossz, ami esetünkben ugye a kénő. Ugye, amire itt nem is erre mutat rá, tehát nem arra hegyezi a történetet a Zohár, hogy hát igen, erre szükség van, hanem ugye a kénő, az most jó vagy rossz? Ő vele mi van? És én azt mondja, hogy hát a kénő, ő a feladatát teljesíti. Ő igazából egy ugyanolyan szolgálja a királynak, mint mindenki más. Ő a feladatát teljesíti, és minél jobban teljesíti a feladatát, annál jobban beveti mondjuk azt, hogy megpróbálja minél jobban elcsábítani. Ha ő megpróbálja, mert ugye, de igazából ő is azt akarja, hogy a herceg ne hallgasson a csábításnak, de ezzel együtt mindent be kell vennie. Nem csaphatja be önmagát, nem mond csinálhatja, hogy egy kicsit megpróbál mégsem olyan vonzó lenni, mert akkor az egész dolog nem működik. Tehát ő annak tudatában próbálja elcsábítani a herceget, hogy ő, közben ő is azt szeretné, hogy a kénő azt szeretné, hogy a fiú kiállja a kísértést, és ne hagyja magát a csábításnak. És erre mondják azt, hogy amikor egy ember kísértésbe esik, akkor mindenki azt akarja, hogy ő kiállja a próbát, Isten is azt akarja. Maga a kísértés okozója, a rossz ösztön is azt akarja, és csak ő hiszi azt, hogy esetleg ez milyen jó. És erre mondja azt, és ez micsoda a hozzáállás ehhez. Azt mondja, és látta, ugye, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor minden nap ott van, hogy, és látta, hogy jó. A harmadik nap az van ott, hogy látta, hogy nagyon jó. És erre azt mondja a Zohár, a jó az az élet angyala, tehát a jó, a világban levő jó. A nagyon jó, a nagyon, az pedig a halál angyala. Az a rossz. És a nagyon jó, a mi nagyon jó, a rossz az nagyon jó. Miért? Mert hogy lehet valami nagyon jó? Nagyon jó az csak akkor nagyon jó, hogyha egy próbatétel által értük el. Ha nekünk ugye azt mondja a Talmud, rössze adom be kapcsoló, hogy az ember inkább szeret egy karé sajátot, mint kilencet, amit ajándékba kap. Azt értékeljük igazán, és az nagyon jó, amit saját erővel érünk el. És erre azt mondja a Zohár, amikor Isten azt mondta, hogy látta, hogy nagyon jó, akkor itt mire gondolt? A nagyonnál ő a rosszra gondolt. Nagyon jó az a rossz, mert csak a rossz által lehet elérni a jót. Tehát a kiálljuk azt a kísértést, amire a rossz késztet bennünket. Tehát ez egy egészen másfajta hozzáállás a rosszhoz, vagy olyan sokkal barátságosabb hozzáállás az egész világhoz. Itt nem valamiféle erők és ellenségek harcolnak egymással, és húha, nehogy itten. Végül is arról van szó, hogy itt ez a rossz is igazából a mi javunkat akarja, csak hát ezt sokszor nem nagyon láthatjuk. És erre van az a nagyon szép történet, hogy lehet, hogy említettem már az egyik alkalommal, hogy egy rebének, egy haszid rebének a fia egyszer valami olyasmit csinált, ami nem illik egy zsidó kisfiúhoz, és erre az apja megrótta, és azt mondja, hogy fiam, nézd, hát tanuljál, ha valakitől szeretnéd ellesni, hogy kell Isten akaratát teljesíteni, akkor nem mástól tedd ezt, mint a saját rossz ösztönöttől. A saját rossz ösztönöd is Isten akaratát teljesíti, amikor téged próbára tesz. A herceg tanuljon a kénőtől, hogy hogyan kell a király akaratát teljesíteni. Ugye? Így megfordította, tett bele egy csavart ez a Rebe. És azt mondta neki, a fia is okos volt, és azt mondta neki, Rebe, vagy apu, igazad van, hogy tőle kéne tanulnunk, de könnyű dolga van neki. Mert neki nincsen rossz ösztöne. A rossz ösztönnek nincs rossz ösztöne. Ő teljesíti a király feladatát, nem esik kísértésbe, hogy ne teljesítse a király feladatát. De mindesetre ez a rossz ösztönnek a lényege. Most akkor, ha egy kicsit elgondolkodunk azon, amit eddig mondtunk, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából mi alapján határozzuk meg, hogy valami rossz. És akkor szeretném, hogy most ti mondanátok egy-két dolgot, hogy mi az a rossz. Mit hívjunk rossznak? Ugye arról beszélünk, hogy rossz, meg vigyázzunk a rossz az kísértés, de mi az a rossz? Hát nyilván mindenkinek van ötlete csak. Mi az a rossz?
Jó.
A nagyon jó. Mi alapján, tehát mi az a mérce mondjuk, ami alapján, ami azt, na és akkor nem azt mondom, hogy mi az a rossz, mi az a jó?
Istenhez közeledik. Minden, ami nem közeledik Istenhez, vagy ami nem arra
szeretne? Így van, hát ilyesmire gondolok, és ilyesmiről is van szó. Ugye az, hogy itt már felvetették, hogy minden Istentől való, nyilvánvaló. De ugye az előző kurzuson hosszasan beszéltünk arról, hogy Isten hogyan takarja el önmagát. Az nem kérdés, hogy minden Isten. És ez összekapcsolódik az, hogy minden jó. Mert minden Isten, de minden jó. De itt nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy mennyire érezzük, hogy minden Isten. Mi azt jelenti, hogy minél inkább érezhető valamiben Isten, annál jobb. Minél kevésbé érezhető valamiben Isten, annál rosszabb. És ez minden területen így van. Amikor azt mondja, hogy érezhető Isten, mikor van valakinek az előbb említett ugye, gyakori példa, mikor van valakinek kétsége Isten léte felől? Mondj, mikor inog meg a hite, úgymond. Ugye a nagy kérdések, mikor jönnek elő? Amikor olyan dolgok történnek vele, amiben nem tudja vele gondolni Isten. Amiben azt mondja, nem lehet, hogy Isten ilyen kegyetlen velem. Azt jelenti, hogy olyan dolgoknál, aminél nem érezzük Istent, azokat úgy hívjuk, hogy rossz. Ez az a fajta rossz, az első fajta rossz. Tehát mondjuk az olyan történések, amelyek velem történnek, a sorsommal történnek, amelyek nem egy másik ember, vagy a saját viselkedésemtől függőek, de ugyanúgy a saját viselkedésemben is. Mi az, ami jó? Az, ami összeegyezhethető az isteni akarattal. Vagy Isten tőlem elvárt, vagy az emberiségtől, vagy az embertől elvárt viselkedéssel. De az, ami nem egyeztethető össze ezzel, vagy minél kevésbé egyeztethető ezzel, azt hívjuk rossznak. Tehát azt is mondhatnánk, amikor valaki, mikor csinál valaki valami jót, amikor valami Isten szemében tetsző dolgot csinál. Szó volt ugye arról, jó, tehát ezt végül is muszáj egy axiómát lefektetnünk, tehát lehetne ezt másképp is magyarázni nyilván, de ha mi vallásos emberek vagyunk, és a kabala az egy vallásos filozófia, akkor mindenképp Isten az, ami az abszolút jó. És ez hozzá kell mérni, hozzá mérten kell osztályoznunk a dolgokat. Isten az a jó, minél jobban érzem valamitben Istent, érezhető van benne Isten, annál jobb az a dolog, és minnél kevésbé, annál rosszabb. Itt választ kapunk egy másik kérdésre, amikor emlékezzünk vissza, az előző kurzuson volt szó arról, hogy van négy világ. És a kabala azt mondja, az első világ, melyik az a legmagasabb szintű világ? Abszolút világ. Az abszolút világa azt mondja a kabala, hogy az kulajtov, az teljesen jó. És a mi világunkról pedig azt mondja a kabala, hogy már mindjárt olvasni is fogjuk. Mi a mi világunk különben, a legalacsonyabb, a szia, a cselekvés világa. Arról meg azt mondja a kabala, hogy rubolj rá, nagyjából rossz. Többségében rossz. Miért? Mert miért jó, miért teljesen jó az abszolút világ?
Mert a legközelebb van.
Ott azt mondjuk, hogy az egy olyan világ, amiben Isten teljesen érezhető. Még arról is beszéltünk, hogy annyira érezhető benne Isten, hogy fölmerül bennünk, hogy a kérdés egyáltalán, hogy ez világ-e. Nem Isten maga, hanem ez egy teremtett világ már. Tehát ott annyira mindenben Isten érezhető, hogy ez csak jó. Ott nem merülhet fel semmiféle rossz. Minél lejjebb megyünk, és ahogy beszéltünk, ugye erről szól a szélelmis társadalom, erről szól a világok láncolata, hogy egyre jobban eltakarja Isten ezt a végtelen fényt, és egyre kevésbé érezhető, minél lejjebb kerülünk a szinteken, annál több a rossz. Mert mi az a rossz? Az annak az eredmény, hogy Isten eltakarja a fényét. Ez olyan, mint mondjuk a világosság meg a sötétség, ugye? Akkor a világosság az ott van, ahol minél közel vagyunk a fényforráshoz. Minél több szűrő és takarás van a fényforrás előtt, automatikusan annál nagyobb a sötétség. A rossz az a jó hiánya. Vagy mivel tudjuk, hogy igazából nincs hiánya, mert ott is, ahol Isten el van takarva, igazából ott van, csak mi nem érezzük. Mondjuk így, a rossz az a jó hiányérzete. Nem is hiánya, mert tudjuk, hogy igazából mindenütt ott van. Ugye erről szólt végül is az egész előző kurzus. Akkor azt mondhatjuk, hogy a rosszat Isten úgy éri el, a teremtéssel éri el. A teremtés folyamatával. Tanultuk azt, hogy mi a teremtés folyamata. Maga az, hogy gyakorlatilag, hogy eltakarja a saját fényét. Miért aztán belementünk, hogy az nem csak erről szól a teremtés, mert akkor ezáltal nem lehetne úgy teremteni. Ezért van a káv, aki még visszaemlékszik, ezért van, kell, hogy fényen is legyen. De most nem, adjuk ezeket a részleteket. Nagy vonalakban beszélve, a teremtés az az, hogy Isten eltakarja a saját fényét. Akkor gyakorlatilag a teremtéssel teremti meg a rosszat. Azáltal, hogy eltakarja önmagát, és olyan helyzetet teremt, amiben nem érezzük őt, ezáltal jön meg a lehetősége a rossznak. Itt egy zárójelben említeném meg egy kicsit a dolog mélységeit még, hogy átlássuk. De mondom, ha ez nem lesz érthető, akkor, vagy nem tesz teljességében érthető, akkor te csak tegyük zárójelben, ez ne zavarjon minket. A Kabala azt mondja, hogy ez nem teljesen lehet igaz. Nem teljesen lehet igaz az, hogy takarással el lehet érni a rosszat. Mit lehet elérni azzal, hogy eltakarjuk a fényt? Sötétséget. A fény hiányát. Nem a fény ellenségét, úgymond. A fény ellenségét nem lehet elérni azzal, hogy eltakarjuk a fényt. Most a fény példával nem tiszta az, mi az a fény ellensége. De mondjuk képzeljük el valami olyan fényforrást, ami sötétséget áraszt. Ez ilyen nincsen.
Tehát másik fényforrás.
De az már nem fényforrás. Sötétségforrás. De ilyen nincsen.
De nincs, hát egy...
Igen. De a mi világunkban mégis a rossz az nem csak olyan fajta rossz, ahol Istent nem érezzük, hanem olyan rossz, ahol ami Isten ellenségének tűnik. Tehát Isten ellensége, tudjuk, hogy igazából nem, mert igazából ő is Isten szolgálja, stb. De mégis olyan azt tűnik, mert arra próbál minket rávenni, olyan dolgokat csináljunk, ami Isten akaratával ellentétes. És erre azt mondja a Kabala, ez olyan, emlékezzünk vissza, hogy volt egy nagyon gyakran használt példa az előző kurzuson, amikor a tanár tanít. És ahhoz, hogy érthetővé tegye a hallgatók számára azt, amit mond, eltakarja a mondani valójának egy nagy részét. Minél alacsonyabb szintekhez akar eljutatni a mondani valóját, annál jobban eltakarja a gondolatainak a nagy részét. Ilyen a teremtés is, ahol minél alacsonyabb szintű világot akar Isten teremteni, annál inkább eltakarja a fényét. Igen ám, mondják a kabbalisták, de bármennyire is eltakarja a gondolatainak a lényegét az a tanár, olyasmit soha nem fog mondani a végén, ami ellentétes azzal, amit eredetileg gondolt. Maximum leszűkíti a gondolatot. Sok részlet homályos marad. Egy leegyszerűsíti. De olyasmi, ami ellentmondásos azzal, amiről az eredetileg gondolt, olyan kizárt, az már nem tanítás. Az nem megértetés, hanem félrevezetés. És Isten viszont egy kicsit félrevezet minket, hogy úgy mondjam. Ő nem csak eltakarja magát, hanem hogy olyan helyzetet teremt, amiben vele ellentétes erők is, látszólag ellentétes erők is létrejönnek. Erre azt mondja a Kabala, hogy ez olyan, mint amikor egy tanár mond valamit, akkor kétfajta módon lehet nem teljesen érteni azt, amit ő mond. Lehet kicsit megérteni azt, amit mond, meg lehet félreérteni azt, amit mond. Ez nem ugyanaz. Egy óvodás megértheti kicsit azt, amit elmondott az a tanár, ott nagyon leszűkítve a gondolatokat, megértheti félre is azt, amit mond, de egy egyetemista is könyv félreértheti. A félreértés ez mit jelent? A félreértés nem azt jelenti, hogy nem jutott el hozzám az az energia, amit a tanár átadott. Nem azt jelenti, hogy van egy olyan, tehát olyan állapot is lehet, hogy ülök, és semmi nem jön át. Nem erről van szó, amikor félreértek valamit. Valami átjön, csak egy törésponton keresztül jön át. Rosszul értem. Értem, de rosszul értem. Ugye? Akkor ezt a törést hívja úgy a Kabala, hogy Svirát Hakeim. Az edények törése. És azt mondja, hogy valójában annak ellenére, hogy nagy vonalakban vázolva a rosszat úgy éri el Isten, hogy eltakarja önmagát, de van ebben még egy plusz csavar, hogy nem csak eltakarja önmagát, nem csak olyan, mint a tanár, aki egyre kevesebbet mond el, hanem pluszban még meg is tör ez a fény. Megtörik a fény. És ezáltal félreért, olyan, mint a tanár, aki mond valamit, és félreértődik az, amit ő mond. Erre azt a példát mondja a kavala, hogy olyan ez, mint egy volt két tanítvány, Cádok és Bájtusz. A Cádok és Bájtusz az említve van a misnában. De azt kell tudni, hogy két talmudi bölcs volt, akik a hagyomány szerint rossz útra terelődtek, és szektákat hoztak létre, innen vannak a Cedukim és a Bájtuszim. A Cedukim az a szadaceusok, és a Bájtuszim, szerintem annak nincs magyar neve, a Bájtuszim egy másik szekta, ami említve van. Most, és azt mondják, hogy hogyan történt ez? A történet úgy szól, hogy az ő mesterük azt mondta, Átjukká vodim a samsime szaráv ám nászlekábel prász. Ne legyetek olyanok, mint az a szolga, aki mesterét azért szolgálja, hogy a jutalomért szolgálja, hanem legyetek olyan szolgák, akik olyanok, mint azok a szolgák, akik nem jutalomért szolgálják mesterüket. Ugye azt akarta ezzel mondani nekik, hogy nem a jutalom a lényeg. Van jutalom, de nem az a lényeg. És azt mondja, ezt ők megértették, de félreértették, és azt gondolták, hoppá, ezek szerint, a zsidókság szerint nincsen jutalom, akkor viszont látásra. És létrehoztak egy új szektát. Itt szól a történet. Akkor azt mondja, ez a svirata kémi, ez a edények törése, amikor valaki mond valamit, és ezt egy kicsit rosszul értem, megtörik a fény, félre megy, és ezáltal az energia megvan, de meg tud fordulni. Olyan, mint amikor egy tanár mond valamit, és az történik, hogy nem csak kicsit értik, tehát keveset értenek abból, amit ő mond, hanem annyira félreértik, hogy pont ellentéteset értenek. Tehát pont az ellentétét értik, mint amire ő gondolt. Ez ugye gyakran előfordul, hogy emberek szavait kifordítják a jelentésükből, és pont az ellentétét hozzák ki belőle, mint ami a valóság, amire ő eredetileg gondolt. Ez ugye a legbosszantóbb. Na ilyesmi történik az isteni fénnyel, ami egyrészt egyre jobban elhomályosodik, egyre kevésbé érezhető Isten, és ugyanakkor ebben a nagy sötétségben megjelenik egy ellentétes fény, ami ugyancsak Isten érhető, egy ellentétes energia, de ez az energia ez már egy törésponton, mint hogyha egy hátsó bejáraton keresztül jött volna oda. Hagyjál az olyan föl a világunknak a képletét. Hát azt mondtuk, hogy az isteni fény szűrődik, addig szűrődik, amíg a mi világunkban már alig érezhető, itt nagy sötétség. De oda a sötétség, most ezt energiaként képzeljük el, a sötétség azt is jelenteni, hogy a mi világunkban nincs energia, vagy alig van energia. Mert ha az isteni fény egyre jobban el van takarva, akkor alig van érezhető energia. És még valami. Hogy lehet az, ugye a nagy kérdés, ha valaki valami rosszat csinál, akkor abban mégis energiát tud nyerni. Ja, mit látunk? Lop valaki, és meggazdagodik. Tiltott nemi kapcsolatot létesít, és ez örömöt okoz neki. Energiát nyer belőle. A rosszból. Nem kóser teszik, és ettől izmosabb lesz. Szombaton dolgozik, és meggazdagodik. És folytathatnám. Akkor itt egy nagy kérdés van. Ha ez tényleg negatív, és Istentől távoli, ahonnan már teljesen el van takarva Isten, akkor hogy lehet az, hogy ő ebből erőt merít, energiát? Az hogy került oda az energia? Azt mondjuk, hogy igen, mert van itt egy hátsó kapu. Közben itt van a svirátakéim, ami megkerüli, itt van az edények törése, ahol a fény megkerüli az egész leszűrést, a félreértés a példában, a bölcs ember példájában, és ezáltal plusz energia jut a negatív dolgoknak. És ezért, ha valaki valami rosszat csinál, és akkor abból ezen a kapun keresztül tud erőt meríteni, energiát meríteni, ami nem egy jó energia, de mégis ott van. Ez is Istentől származik, csak a kabala példájával él, ez olyan, mint amikor egy nagy buliban a király palotájában minden palat után hátradobják a csirkecombot, vagy az ennivalót, vagy esznek egy kicsit, és visszadobják, és akkor ott a kutyák hemzsegnek, és mindenből fölfalnak. Annak egy nem érdemlik meg. Ez egy olyan energia, ami nem az érdemlés alapján, ez nem egy kiszámított, nem olyan, mint amikor Isten leszűkíti a fényét, és mindenkinek azt szerint ad, amit megérdemel, hanem ez egy hátsó kapu jött energia, amit olyan is megkap, sőt lehet, még többet kap, legalábbis első menetben, első ránézésre, rövid távon, amit ha egyenes úton járna, nem kapta meg. Van egy midrás. Nem akartam milyen részletes erre kitérni, de akkor térjünk mégis király kicsit. Van egy midrás, ami egy nagyon érdekes midrás, a Rebe, a Lubovics érve sokszor szokott idézni. Arról szól, hogy jött egy király a városba. És a midrás azt mondja, hogy megjött a király és a sok miniszter. És az egyik azt mondta, én ezt a minisztert fogom pártfogásomba venni. A másik azt mondta, én azt a minisztert fogom pártfogásomba venni. És ott volt valaki, és azt mondja, volt ott egy igaz ember, aki azt mondta, hogy én a királyt fogom pártfogásomba venni. És azt mondja, a Rebe, mit a nagy hősiesség? Hát persze, minden, én is a királyra mennék, nem egy kis miniszterre. És azt mondja, Rebe, nem. Sokszor egy királynál, rosszul, egy királlyal, ha más nem rövid távol, rosszul járunk, mint egy miniszternél. A miniszter nem tud ilyen kis hátsó ügyeket intézni, hogy belelát a kis zegzugakba, lehet tőle mindenfélét. Ugye a mai világban is így van, lehet mindenfélét. A kis hivatalnokoktól sok mindent el lehet érni, amit a nagy emberektől nem. Ugye a király az egy egyenes ember, ő vele nem lehet játszani. Ő annyit ad, amennyit megérdemel. Egy miniszter azt tud keverni, kavarni. A király az egyenes. És ezért lehet, hogy te őt választod, de ez igazából a nemességedre van. Mert te nem azt nézed, hogy most éppen mennyit fogok kapni. Azt mondja, miről szól ez a midrási példa, ugyanerről szól. Ha én az igaz utat választom, nem biztos, hogy egyből ez olyan jutalommal jár, ami fölülmúlja azt az energiát, vagy azt azokat az erények, javakat, amiket nyerhetek akkor, hogyha a rossz utat választom. Éppen azért, mert az a rossz út, éppen ezért nyerhetek, ha más nem átmenetileg onnan több energiát, mert ott nem azt szerint osztják a javakat, hogy te mennyit érdemelsz. Hol osztják azt szerint a javakat, hogy te mennyit érdemelsz? Ott, ahol igazság van. Igazság az isteni úton van. Az Istennel ellentétes úton nincs igazság, és ott ezért kaphatsz jobbat is, mint amennyit megérdemelsz. Ezzel magyarázza a kabala azt, hogy lehet, hogy a gonoszok sokszor, vagy a... Ne használjuk ezt a kifejezést. A rossz úton járók többet kapnak, mint a jók. Éppen ezért. Ez nem túl presperáló a jó útnak, de éppen ezért, éppen azért, mert a rossz oldalon, ezen a kapun nincsen, nem azt szerint osztanak, hogy te mit érdemelsz. Amikor valaki, ez a félreértés útja, ugye, ahol az isteni energia megtörik, és olyan helyre jut el, ahol nem kéne, akkor ott olyat is kap az ember, amit esetleg nem érdemel. De ez csak egy kitérő volt. Számunkra, amit lényeges ebben a Svirata Kélinben, ebben a törésben, az, hogy ezáltal a törés által magyarázza ugye, a kabala azt, hogy a rosszban is ott van az isteni energia, és mi ezeket hívják azoknak a szikráknak, annak a 288 szikrának, ami leesik a fizikai entitásba, és aminek az a feladatunk, hogy kiszabadítsuk ezeket a szikrákat a fizikai világból. Az, hogy hogyan tudjuk kiszabítani a fizikai világból ezeket a szikrákat, erről már volt szó az előző alkalmakkor, de röviden összefoglalva azáltal, hogy nem ezt célra fordítjuk a világ dolgait. Tehát ez ennyit a Svirata Kélimről, és ennyit a rosszról. Tehát akkor azt összefoglalva, ha nem is biztos, hogy az egész most teljesen érthető, de összefoglalva annyit mindenképp megértettük, hogy a jó az az, amiben Isten érezhető, a rossz az pedig az, amiben Isten kevésbé érezhető. Minél kevésbé érezhető valamiben Isten, annál rosszabb. Ezért van az, hogy a rosszat úgy is hívjuk, hogy klipá. És ezt is már említettük. Klipá, héj. Miért? Mert a héj is van olyasmi, ami eltakar. Ami a lényeget nem lát, nem, amit a lényeget eltakar és láthatatlanná teszi. Érezhetetlenné teszi. Akkor most nézzük meg a következő forrást. Ez úgy történik. És akkor Ági esetleg, ha megint tudnál olvasni.
Ez úgy történik, hogy a szentség átalakul, azaz fokozatról fokozatra alászáll, sok-sok ezer lépésben, a világok alászállásával, az ok-okozat által, sok összehúzódással. A sok összehúzódás révén addig csökken le a fény és az életerő, míg annyira össze nem húzódott, hogy lehetővé válik számára beöltözni galuti módra kényszerűen abba a bizonyos önálló dologba, hogy azt éltesse és semmiből valamivé tegye, nehogy visszakerüljön az a tökéletes semmi állapotába, amelyben volt, mielőtt megteremtetett volna. Ezért nevezzük ezt a világot, ami amellett, hogy anyagi, alantas is, minden tartozékával együtt a klipot és a szitra ahra világának, és ez az oka annak, hogy a világ dolgai durvák és rosszak, és a gonoszok uralkodnak rajta, ahogy ezt az Éthaim írja a 42. kapuban a 4. fejezet végén.
Köszönjük szépen. Akkor egy kicsit itt értelmezzük, hogy mit mondtad. Azt mondja, hogy lecsökken az isteni fény, amiről mi is beszéltünk, egyre jobban el van takarva. Míg véletlenül az utolsó szikra kénytelen galuti módra, a galuti ugye az a számüzetés, tehát számüzetésbe, úgymond számüzetésbe kerüljön, abba az önálló dologba. Mi az, hogy önálló dologba? Erről is volt az előző kurzuson, hogy a mi világunknak az a ismérve, hogy mi önálló entitásnak érezzük magunkat. Tehát itt a fizikai dolgokról van szó. Tehát egyre jobban leszűkül, míg végül számüzetésbe az a szikra bekerül egy fizikai teremtménybe, amiben, ami által, ezáltal gyakorlatilag létezteti is azt a fizikai teremtést. Erről is beszéltünk, hogy ez az isteni szikra, ami ott van, az igazából létezteti is azt a teremtményt. Na és ezért nevezzük ezt a világot a klipák világának, a héj világának, mert ebben a világban el van takarva az a rossz mögött, vagy a nem isteni mögött, mindenütt ott van az isteni szikra, csak el van egy kissé takarva. Na, tehát akkor ezek szerint a rossz, az nem más, mint az, ahol Isten nem érezhető, és még pontosabban, ahol nagyon el van takarva Isten. Mégiscsak a kabala különbséget tesz két fajta rossz között, és attól függően, hogy milyen rosszról beszélünk, ettől fog majd az is függeni, hogy milyen szinten tudunk vele majd bele bánni, amire eljutunk majd az óra végén. Ha megnézzük azt, hogy ugye azt mondjuk, hogy például rossz, a disznóhús mondjuk rossz, nyilván abban az értelemben, hogy finom-e vagy nem, most nem erről beszélünk, de ez rossz, mert ez egy tilalomnak a tárgya. Azáltal egy zsidó ember megszegheti az isteni akaratot. Egy nem zsidó számára mondjuk nem rossz az a disznóhús, ez egy relatív kérdés, de neki szabad enni a disznóhúsból. De mondjuk egy, nézzük ami olyasmit, ami általános és mindenkire vonatkozik, mondjuk a gyilkolás cselekedete rossz, igen, az rossz. Miért? Inkább maradjunk az egyszerűséget, menjünk az előző például. A disznóhús, az rossz. Ugye? Nincs vissza, mit csinálni. De miért rossz? Mert hogyha az ember vele foglalkozik, és megeszi, ezáltal eltávolodik Istentől, és a rossz, és ezért rossz ez a valami, ez nagyon nem isteni, mert ezáltal Isten akaratával ellentétes dolgokat is tudok csinálni. Igen ám, de most egy olyan dolgról fogunk beszélni, amivel eddig lehet, hogy nem is gondoltunk. A marhahús az jó. A kóser marhahús, megveszünk a kóser boltban. Jó, biztos, hogy jobb, mint a disznóhús, ez kétség nem fér. De ha jó, közelebbre megnézzük, akkor ha nagyon, mondom, kihangsúlyozom, ez egy már nagyon finom dolog, nem úgy finom, hogy finom, hanem ez egy nagyon finom téma, kifinomult téma. Itt már attól függ, hogy én hogyan kezelem azt a valamit. Ha, és mondom, azt sem, tehát ez nagyon távolnak tűnhet. Ha én azt a valamit isteni célra használom föl, ezt a semleges marhahúst, vagy mondjuk azt mondom, elmondok előtte egy áldást, és ezáltal Istennel kapcsolódok, akkor az kifejezetten jó. Mert a marhahús által közel kerültem Istenhez. De lehet rossz is. Mert hogyha úgy fölfalom, mint egy állat, akkor a marhahús által leállatiosodtam, és ezáltal kicsit távolabb kerültem Istentől. Persze nem olyan szinten, mint amikor a disznóhúst teszem meg. De mégis, van itt, lehet, az a, ez egy semleges valami, ami le, amit én rajtam múlik, hogy tudom jóvá változtatni, és tudom rosszá változtatni. A kabala a világ dolgait két részre osztja. Vannak a kifejezetten rossz dolgok, ezeket úgy hívják, hogy a három tisztátalan klipa, a három tisztátalan héj, burok, ez ilyen a disznóhús, és minden tilalom, ami ezzel kapcsolatos. És vannak a fénylő klipák, fénylő héjak, amelyek nem rosszak, rajtam múlik, hogy rossz barántom őket, és ezáltal magamat is, vagy a jóba emelem. Akkor nézzük most a következő. Nem fogjuk végigolvasni mind a hármat, de kezdjük el a következő három bekezdést.
Láttam, íme szélvihar jött északról. Nagy felhő egyre cikázott tűzzel és fény körülötte, közepéből pedig, mint egy csillogó érszíne a tűz közepéből.
Tehát ez Jehezkélnek, Ezékiel prófétának az a látomása, amiből aztán következtetünk erre a kétfajta klipából. Klipára. Nézzük akkor.
Azonban maga a klipot is két részre oszlik, egyik alacsonyabb szintű a másiknál. Az alacsonyabbik fokozat az a három teljesen tisztátalan klipa, amelyben semmi jó nincs. Ezek ilyen látomásában ezeket forgószélnek, sötét felhőnek és cikázó tűznek nevezik. Ezekből erednek minden olyan cselekedet, beszéd és gondolat életereje, amely a 365 tiltó parancsolat valamelyikébe, vagyis valamelyikének egy a halahábeli ágazatába ütközik, ahogy ez meg van írva ugyanott az 5. fejezetben.
Tehát akkor azok a dolgok, amelyek rosszak, annyira rosszak, hogy nem is tudunk velük mit kezdeni, amik a parancsolatokba ütköznek, azok a cselekedetek, azok a gondolatok, azok a tárgyak, azok a beszédek, azok a teljesen, az a forgószél, sötét felhő, cikázó tűz, az a teljesen rossz, az a három rossz klipa, három rossz burok. Tovább.
Azoknak a világi cselekedeteknek, szavaknak és gondolatoknak az éltető elemére is, amelyekben semmi tilos nincs, azaz sem gyökere, sem ága, sem a Tórában szereplő 365 tiltó parancsnak, sem a bölcsek által kiegészített tilalmaknak és azok tartozékainak, csak éppen nem istenes indítatásúak, hanem a test akarata, vágya és kívánsága szerint történnek. Még akkor is a klipát nogából származnak ezek a cselekedetek, ha nem is csupán a test vágyait kielégítőek, hanem szükségesek a test fennmaradása és az élete szempontjából. Azonban nem Istenért történnek, vagyis nem azért, hogy a test Isten szolgálja. Ezért az ilyen cselekedetek, szavak és gondolatok nem jobbak, mint maga az ösztönlélek. Valamennyi itt említett dolog a klipáknak és a szitra áhrának a második, magasabb szintjéről ered, a negyedik klipából, amit klipát nogának hívnak. Hiszen ebben a világban, amit a cselekvés világának neveznek, a klipát noga, nagyrészt valójában szinte teljesen rossz és csak kevés jó vegyül benne. Ebből a jóból erednek azon jó tulajdonságok, amelyek a zsidók ösztönlelkébe lakoznak, mint azt fent említettük. Ez a klipát noga egy közbülső kategóriát képez a három teljesen tisztátalan klipa és a szentség között. Így aztán néha úgy alakul, hogy a Nógá a három legsilányabb klipa részévé válik, ahogy azt az Éfáim 49. kapu 4. fejezet eleje megmagyarázza a Zohár alapján. Máskor pedig felemelkedik a szentség fokozatára. Olyankor, amikor a benne lévő jobb kiválasztódik a rosszból, és felül kerekedik azon, és a szentség részévé válik. Például, ha valaki zsíros húst teszik, és fűszeres bort iszik rá, ezért azért, hogy jó kedvre derítse magát, Isten és Torája szolgálatában, ahogy Rába mondta, bor és jó illat okosították, serkentették az elmém. Vagy azért, hogy örömmel ülje meg a szombatot és az ünnepeket, ebben az esetben a bor és a hús élettereje, ami a klipát magából származik, kiválik és felszáll Istenhez, mintha áldozat lenne. Ugyanez történik, ha valaki viccelődik, hogy élesítse elmét, és örömét lelje Isten szolgálatában és az ő tórájában, hiszen ehhez jó hangulat kell, ahogy ezt Ráva is tette tanítványaival, mielőtt belekezdett előadásába, tréfálkozott, amin hallgatósága jó kedvre derült. Ezzel szemben, ha valaki élbetegen falja a húst, és vedeli a bor, csak azért, mert teste kedvét leli ebben, és ezzel állati ösztönét elégíti ki, ami az ösztönlélek 4 negatív alapanyaga közül vízzel van kapcsolatban, amiből a vágyak erednek, akkor a hús és a bor életerejét lealacsonyítja, és ideglenesen annak a teljesen rossznak válik részévé, ami a 3 tisztátalan klipa jellemzője. Így teste ideglenesen a rossznak eszközévé és öltözetévé válik, lesz, addig, amíg ezt meg nem bánja, s vissza nem tér az örökkévaló szolgálatához és az ő tórájához.
Tehát akkor lehet, hogy sok minden nem volt világos, de ami remélem, hogy azért átjött, hogy tehát kétfajta rossz van. Van az a rossz, ami teljesen rossz. Ez a salos klipot, mi ott a 3 tisztátalan klipa, ami minden olyan dolog, ami egy tórai tilalommal kapcsolatos. És aztán vannak a világ többi dolga, a semleges dolgok, amiket lehet jóra használni, meg rosszra használni. Egy kés. Az jó vagy rossz? Egy atombomba. Nem. Az atomenergia. Az jó vagy rossz? Hát minden attól függ. Hogyha van energiát sem benne, akkor jó. Ha bombák, akkor rossz. A késsel, ha feldaraboljuk a sábeszi kenyeret, akkor az kifejezetten jó, de valakit leszúrunk fel, az kifejezetten rossz. Tehát ezek olyan dolgok, amik semlegesek, és mind a két irányba el lehet őket vinni. Ha mondani, egy megevett ebéd, és lehet jó, ez finomabb mondjuk, vagy más kategória, mint hogyha valaki egy kés. De egy megevett ebéd lehet jó, kóser ebéd, ha azt olyan célra leszem, hogy abból mert erőt merítsek, és tehát van valami kis nemes cél azért az evés mögött. De rossz, hogyha az csak teljesen öncélúan és hebzsegve az élvezetekben eszem. Most, tehát akkor kétfajta rossz van, és most nézzük meg egy percet, hogy hogyan kell kezelni ezt a rosszat. A átlevő 15 percben. Tegyük fel, hogy valaki, és akkor teljes képet fogunk kapni, remélem. Tegyük fel, hogy valakinek van egy rossz szokása. Mondjuk, elnézést a példáj, de mondjuk cigarettázik. És erről le akar szokni. Most nagyon lesarkítva a történetet. Két fázis van. Az első az, amikor ő tisztában van azzal, hogy a cigaretta az nem jó. De mégis, amikor végig gondolja, és tudja, hogy az egészségtelen, és káros hatással van rá, stb. De mégis, amikor meglátja a cigarettát, akkor nagyon vágyódik utána. És úgymond vissza kell magát tartania, hogy ne nyúljon oda, hogy ne fogja, hogy ne éljen vele. Ezt a fázist, ezt úgy hívjuk, hogy visszatartás. De egy kicsit, ha jó, egy kicsit további lépés az, amikor azt mondja, hogy annyit gondolkodik azon, és annyira elmélyül abban, hogy a cigaretta mennyire káros hatású, hogy ez annyira átitatja a gondolatait és a szellemiségét, hogy már undorodik a cigarettától. amikor meglátja, abban nem egy örömet szerző cikket lát, hanem valami gyilkos szert. Mint ahogy az ember undorodik mondjuk a fiántól, és eszébe nem jutna meginni, hasonló módon undorodik, persze most mindent egy kicsit eltúzok, hasonló módon undorodik a cigarettától. Akkor itt ez már nem egy visszatartás, hanem ez egy átfordulás. Ez azt jelenti, hogy a rosszal való bánásmód kétfajta lehet. Vannak dolgok, amiben mind a kettő lehetséges, van, amiben csak az egyik lehetséges. Az első lépés az mindenképp a visszatartás. Azt jelenti, hogy az a kérdés, hogy nekem én kísértésbe esek, és a rossz ösztönöm rá akar valamire lenni, az első dolog az, hogy annak kell, hogy nagyon vágyadom utána, de mivel megértem az értelmemben, hogy ez helytelen, akkor inkább nem nyomok oda. Nagyon nehéz dolog ez. És hogyha hosszú ideig fogom csinálni, akkor lehet, hogy elmegyek a pszichológus, és azt mondja, hát itt ki kell élni a vágyaidat, mert nagyon sok minden halmozódott föl benned, és nagyon sok feszültség van, és stb. Tehát, de mindenképp ez az első lépés. Senki nem fogja azt mondani már elnézést egy pedofilnek, hogy hát ne szegény, élje ki a vágyait, mert hát különben idegbeteg lesz. Hanem azt mondjuk neki, figyelj, lehet, hogy kellemetlensége jár, de meg kell próbálni visszatartani. Persze ez nyilván olyan dolog, amiben lehet, hogy nem ura magának. Tehát mindenfajta olyan rossz vágy, tehát mindenfajta rossz cselekedet, vagy beszéd, vagy gondolat azzal a fajta vágyakozással, vagy vonzódással kezdődik, amikor arra gondolok, hogy hát de jó lenne. És akkor bejön közben ez egy érzelem, egy vonzódás, és úgy közben bejön az értelme, ami azt mondja, hogy lehet, hogy jó lenne, de a vége nem lesz jó, ez nem egy szép dolog. És akkor hallgatok az eszemre, és azt mondom, hogy lehet, hogy én még vágyódok a cigarette után, de inkább félreteszem. Nagyon nehéz, remegő kézzel, inkább elfordulok, elfutok onnan, de nem fogok hozzányúlni. Ezt hívják úgy, arámjul, hogy itt kafja, visszatartás. Amikor úgy győzöm le a bennem levő rosszat, hogy egyszerűen belerúgok egyet. Fölpofozom, elfutok előle. De ez nem azt jelenti, hogy holnap nem fog ugyanúgy vágyogni a cigarette után. Sőt, lehet, még jobban, mert egyre jobban gyülemlik benne. Úgyhogy a végső megoldás az lenne, hogy ezt az érzést, ezt a vonzódást, ami benne van, ezt át tudjam fordítani. És ezt hívják úgy, hogy itt hapha. Most vannak dolgok, amelyeknél mind a kettő működhet. És igazából mindennél mind a kettő működhet, csak másképpen. Ha egy nem tiltott dologról, ha tiltott dologról van szó, mondjuk disznóhús, ismerjük azt a viccet? Hogy bemegy a zsidó a húsboltba, és azt mondja, meglátja a disznócsőket, azt mondja, abból a halból kérek 2 kiló. Azt mondja ki a hentes. Hát elnézést, ez nem hal, az disznó. Nem azt kérdezte, hogy milyen fajta hal, csak adjon már belőle. Ez egy disznóhús. Akkor egy zsidó azt mondja egy disznóhúsra, hogy ő itt kafja. Hiába nagyon vonzódik utána, de ő visszatartja a dolgokat. Igen, és itt a disznóhúsnak nem is, de az érzésének lehet egy átfordítása, egy itt hápha, hogy egy idő után eljut odáig, hogy azt mondja, hogy én undorodok ettől a disznóhústól. Tudom, hogy tilos, és tudom, hogy milyen káros hatása lenne a lelkemre, mert én ezáltal eltávolok Istentől, és ezért undorodom tőle. Nem is vágyom, hogy meglátom, akkor rosszul leszek. Persze túlzásokba esek, de tehát az érzését tudja átfordítani. Magát a disznóhús nem. Mert az a saros klipot miatt, az a 3 rossz klipához tartozik, amit nem tud az ember fölemelni. Ami mindig rossz marad, úgymond. A klipát nógánál, világ semleges dolgainál, ha egy ember meglátja egy csokoládét mondjuk, ez egy nagyon, nagyon finom dolgokról beszélünk. Ugye, tehát ezek olyan dolgok, aminél tehát nem arról van szó, hogy mindenkitől elvárható egy ilyenfajta viselkedést, és persze én direkt nem mondjuk durvább dolgokról beszélek. Tehát egy megengedett dolognál az ember azt mondja, hogy meglátja a csokoládét, és azt mondja, kóser, minden, és azt mondja, hogy hát ezt most nem meg akarom enni, de nincs vagy semmiféle isteni cél, amivel megegye, hanem csak egyszerűen azért, mert kielezze magát. És akkor azt mondja, hogy visszatartás, és itt káfja, nem fogom megenni a csokoládét. Itt is lehet egy átfordítás, amikor azt mondja, hogy jó, megeszem, de azért teszem meg, hogy ez itt isteni céljai legyenek. Az én által elmondott történetben most ez nagyon képmutatónak is tűnhet. Vegyünk egy olyan dolgot, ami mondjuk a nemi vágyak. Ugye minden embernek van ilyen. Ez jó vagy rossz? Hát a zsidóság szerint semleges. Lehet jó is, lehet rossz is. De itt is erről van szó. Van egy talmudi történet, nagyon szép történet, amiben arról van szó, hogy volt egyszer egy a tanházban egy fiú, egy tanítvány, aki hallotta arról, hogy van egy nagyon gyönyörű kénynő, aki mennyit kér a szolgálataiért, messzi földön lakik, és a Talmud részletesen leírja, hogy ott hogy elment, összegyűjtötte a pénzt, és elment messzi földre, és ott várta ez a hölgyemény, egy 10 emeletes ágy tetején, ahol teljesen, és akkor a Talmud részletes, hogy milyen vonzó volt, és amikor fölérte az ágy tetejére, levetkőzött, ahogy le akarta venni a ciceszét, a szemléltető rojtokat, az a ruhát, akkor a cicesze ráment az arcára, és ettől egyszer csak magához tért, hogy nem, és lement az ágyról. És erre a kénő azt mondta, hogy hát hogy lehet, találtál bennem valami hibát, hogy itten utolsó pillanatban elfordulsz, és nem tartasz igényt a szolgálataimra? És azt mondta, hogy nem, hanem van nekünk egy tóránk, és van egy Isten, aki azt mondta, hogy ilyet nem szabad csinálni. És ez nagyon izgalomba ejtette ezt, hogy ő még ilyet nem látott, hogy valaki egyszer csak visszaforduljon, és erre elment a Szentföldre, és elkezdett tanulni, és aztán betért zsidónak, és végül lám, hozzáment feleségül ehhez a tanítványhoz, és azt mondja, Talmud, lásd, az, ami először tilos volt, aztán megengedett lett. És ugye mi a történetnek a lényege? Valakinek van, hogy vannak nemi vágyai. Van ez egy ilyen érdekes Talmudi történet, amíg belefér, hogy a Talmud azt meséli, hogy ugye, látjuk, hogy az ókorban ez a bálványimádás, ez egy nagyon központi téma. Ne legyél bálványimádó, és ne legyenek bálványai édesi. És annyit el van mondani, az ember elgondolkodik azon, hogy olyan izgalmas ez egy bálvány, hogy valakinek legyen egy bálvány a farzsebében. Látjuk, hogy Lót utána megy Ráhelnek, hogy hol vannak az én kis bálványaim, mint hogy ez, csinálja újakat. Mi ez a bálványaim, és elrejtette őket, és itt valaki ellopta a bálványaimat. Olyan abszurdnak tűnik az egész most, hogy mi a jó, hogy mint hogyha ez valami olyan élvezetlen, mint az embernek sok pénz van a zsebében, mondjuk ehhez hasonló, mai szemmel nézve. És a Talmud azt mondja, hogy tényleg, Isten beállítja a különböző korszakokban, hogy milyen fajta vágyai vannak az embereknek, és ez csak rajta múlik. És olyan dolgok, amik ma teljesen abszurdnak tűnnek, megértetik velünk azt, hogy a saját vágyaink is milyen abszurdak. Csak azt mai szemmel nehezen tudjuk objektívan tekinteni, mert azok a mi vágyaink. Csak mondjuk azt, hogy abban a korban látjuk azt, hogy mennyire abszurd, hogy valaki izgalomba jött, hogyha egy bálványt meglátott. És az neki mindenképp zsebre kell tenni, mindenképp kell, hogy legyen nála otthon. Teljesen izgalom, ez ugyanolyan abszurd, mint ahogy mondta előbb említett eset, hogy élvezet az, hogy valakinek van a bankszámláján 1 millió forint, önmagában az élvezet, vagy más élvezetek, amik mondjuk a világon vannak. Ezek teljesen abszurdak, csak mi nem tudjuk ezt objektíven tekinteni. És talán az most, hogy egy idő után a rabbik megunták ezt a bálványimádást, azt mondták, vessünk véget ennek a történetnek. Összeült a Sanhedrin, és fogták a bálványimádás jéterháláját, a bálványimádás rossz összét, becsukták egy dobozba, és eltették. És másnap nagy lomtanítás, mindenki dobta ki a bálványait, senkinek nem kellett, teljesen értelmetlené vált az egész, és megszűnt ez a fajta vonzódás. Aztán jöttek más dolgok. És azt mondták a rabbi, húha, ez nem jól működött, akkor van itt még egy olyan fajta ösztön, azt hiszem, aminek jó lenne véget vetni. Mert az is elég sok problémát okoz. Mi? Hát ezek a nemi vágyak. Ez az egyik legnagyobb probléma az életben, ugye? Hogy az emberek ezt, nem menjünk bele. És akkor azt mondja, jó, megfogták ezt is, összeültek, megfogták, betették egy dobozba, eltették. És másnap hosszú sorokban álltak az emberek, hogy el akarnak válni, a csirkék nem mentek tojást tojni, óriási káosz volt, És a rabbik azt látták, hogy a világ nem fog menni, gyorsan kieresztették a újból, és minden szépen a helyén állt. Ugye mi a dolgnak a lényeg? Ez egy, ugye, egy olyan vágy, ami nem negatív. Az ember tudja nagyon negatív, tehát ez tud nagyon negatív is lenni. Tudja olyan helyzetbe vinni az embert, amit teljesen lealacsonyulik is egy állattá lesz. És tudja jó irányba is vinni, mondjuk megy el feleségül azt a nőt, és alapítson családot. Persze ez nem ilyen egyszerű, de a dolognak az a lényeg, hogy ezek olyan dolgok, ami a fénylő klipában vannak, amit lehet le is vinni, és az magával rántja az embert is. Tehát, hogyha levisszük, akkor az engem is lealacsonyít, vagy föl tudom emelni, és akkor én is jól járok. Röviden összefoglalva. Ez a kétfajta dolog van. Most akkor ezek szerint kétfajta rossz van, és a rosszabb való bánásmódnak is kétfajtája van. Van ez itt káfja, a visszatartás, és az itt hafha, a átfordítás. Jó. Akkor ennyit a mai nap. Van esetleg kérdés? Nem? Köszönöm szépen, akkor két hét múlva találkozunk.